Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Zámbó László előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Kőzetmorfológia. A karsztok. A 2004. február 27-én elhangzott előadás felvétele.
Hát kedves hallgatóim, egy nagy fejezetet foglalok össze, olyan fejezetet, amelyben a most már 43. éves geomorfológiai működésem nagyobb része telt el, nevezetesen a kőzet morfológiával, azon belül hosszabb ideig a karsztosodással foglalkoztam, rövidebb ideig löszmorfológiával és löszformálódási folyamatokkal. Ezek tartoznak a kőzetmorfológia legnagyobb fejezeteibe. Kedves hallgatóim, a kőzetmorfológia a földtudományok egyik gyakorlatban is leghasználhatóbb része, mert a kőzetek egy részére sajátos formai alakzatok, sajátos morfológia jellemző, éppen ezért sokszor a kőzet minőséget már a morfológiai alakzatból fel lehet ismerni. Különösen a geológusok használhatják ott olyan területeken, ahol még részletes kőzettani felmérés nem készült, tehát a geológiai térképezés még gyerekcipőkbe jár, olyan helyen nagyon sokat segít az, hogy morfológiai alapon is fel lehet ismerni adott területek kőzetfelépítését. De a kőzetmorfológia a természetföldrajzban is meghatározó jelentőségű fejezet, hiszen a morfológiának talán legbonyolultabb, de legkézenfekvőbb és legérdekesebb része. Ezek után próbáljuk megfogalmazni, mi a kőzetmorfológia, amiről ennyi szépet mondtam el. Tudnivaló, és ezzel valószínűleg erről már hallottak, ezzel a Gábis tanár úr már kellett, hogy foglalkozzon, hogy a felszín domborzata és ennek a domborzatnak a típusai, az úgynevezett relief típusok két különböző, egymással szemben működő erőhatás, a belső erők, vagyis endogén erők, és a külső erők, az exogén erők összmunkájaként alakulnak ki. Vannak olyan formai jellegek, olyan domborzati alakzatok, amelyek elsősorban a belső erők hatását tükrözik, gondolok itt elsősorban például a vulkáni formákra. De vannak olyan alakzatok, amelyek elsősorban a külső erők hatására jönnek létre. Na most, hogy az egyes kőzettípusokon az említett endogén és exogén erők milyen arányban érvényesítik hatásukat, az szerint különböző formák, alakzatok jönnek létre. Ezekkel a sajátos, a kőzetekre jellemző forma típusokkal, forma kincsel foglalkozik a kőzetmorfológia. Azt látjuk, hogy vannak olyan kőzetek, amelyeken nagyon sajátos, nagyon speciális formakincs jelenik meg, ilyenek például a karsztosodó kőzetek, vagy a lösz, és még sorolhatnám. Vannak ezzel szemben olyan kőzetek, amelyek nem nagyon eltérő formákkal találhatók a Föld felszínén, nem nagyon térnek el formáik a többi kőzetekétől. Ilyen formán a kőzet morfológia nem az összes kőzet alaktani sajátosságaival foglalkozik, hanem csak bizonyos, nagyon speciális formakincset viselő kőzetek alaktanával kapcsolatban vizsgálódik, tehát a kőzet morfológia. Ha most ezt a kérdést még egy oldalról áttekintjük, valamire fel kell hívnom a figyelmet. A Föld felszínen ható exogén erők, amelyeket nagy csoportba osztva, ugye elsősorban a következő nagy tényezőként lehet sorra venni őket, a defláció, a glaciális denudáció és a folyóvízi vagy normális felszín alakítás folyamatai, az a három nagy csoport, amely a szárazföldek túlnyomó részén a felszíni domborzatot meghatározza és kialakítja. Azt láthatjuk, ha jó szemügyre vesszük, hogy ott, ahol a glaciális denudáció és a defláció, vagyis a szélerózió a legfontosabb exogén hatás, ott a különböző kőzeteken nem nagyon tér el a formakincs. Tehát ezek az exogén erők, ha úgy tetszik, a kőzet szerkezettől, a kőzetek tulajdonságaitól eléggé, nem százszázalékosan, de eléggé független felszínformákat alakítanak ki. Tehát egy jég által letarolt területeken, mondjuk Skandináviában, vagy Finnországban, a fennoskandiai pajzs területén, vagy akár a kanadai hatalmas jégjárta területeken, de a világ más glaciálisan denudált felszínein is, nem nagyon különbözik például a mészkő meg a gránit formakincse. Hasonlóan, ha elmegyünk a sivatagok zónájába, elsősorban a trópusi zonális sivatagok területére, azt látjuk, hogy ott sem sokat számít, hogy a felszín milyen fajta kőzetekből épül föl, mert a legkülönbözőbb kőzeteken a szél meglehetősen hasonló felszínformákat alakít ki. Nem tökéletesen egyformák ezek, de nem is nagyon markánsak a különbségek. Ellenben, ott, ahol a vízerózió az úr, ha úgy tetszik, a domináns folyamat, az úgynevezett normális lepusztulás, normális denudáció területein, azért nevezték el normálisnak, mert ugye az európai tudomány, az európai tudósok derítették fel ezt a 20. század előtt, már a 19. század második felében, és azt nevezték normálisnak, amit Európában van. Ugye ez egy kicsit hazabeszélés, nyilván a kínaiak nem így mondanák, de hát a szakirodalomban így találják. Tehát az úgynevezett normális kőzetek és normális denudáció területén azonban a kőzet felépítés szerint nagyon nagy különbségek vannak bizonyos kőzetek felszínén. Azt gondolom, hogy ezt a témát kellően körüljártuk, de szabadjon mégis ennek egy úgynevezett tudományosabb, rövid megfogalmazását adni. Azt mondhatjuk, hogy azok a bélyegek, amelyek az egyes kőzeteken, mint forma jellegek jelentkeznek, ezek a bélyegek, és ezek vizsgálata jelenti a kőzet morfológia témakörét. Úgy is mondhatjuk, és ezt legjobb, ha leírják, hogy utána elgondolkodjanak rajta, hogy a kőzetmorfológia, a petrográfiai és litológiai különbségeken alapuló fáciestan. Ha belegondolnak, majd amikor ezt tanulják, akkor látni fogják, hogy ezt magyaráztam, ezt az egy mondatban összefoglalt definíciót egészen eddig. Na már most a továbbiakban bennünket csak azok az úgynevezett normális lepusztulási területeken előforduló kőzetek érdekelnek majd, amelyeken ez a sajátos, speciális domborzat, formakincs, formatípus alakul ki. Ezek a kőzetek pedig jelentőségüknek megfelelően sorrendben a következők. Vannak olyan kőzetek, amelyekre az jellemző, hogy vízben a szokásosnál jobban oldódnak, és szinte oldhatatlan maradék, úgynevezett reziduum visszamaradása nélkül oldódva a vízben eredeti fekvésükből eltávoznak, más helyre kerülnek, ott esetleg leülepszenek újból, kicsapódnak a vízből. Ezeket a kőzeteket karsztosodó kőzeteknek, röviden karsztoknak nevezzük. A karsztoknak számos fajtája van, erre később majd visszatérek. Vannak azonban olyan kőzetek, amelyek szintén tartalmaznak jól oldódó komponenst, például kalciumkarbonátot, röviden köznapian meszet, de mégsem oldódnak oly mértékben, mint az említett karsztosodó kőzetek, viszont a szárazföldek felszínén hatalmas területeket borítanak, és rajtuk is nagyon speciális formakincs jelenik meg, ezek a löszök vagy löszkőzetek. Tudnélik, a löszöknek csak egy része az úgynevezett típusos löszök, azok, amelyek a nagykönyvben megírt tulajdonságokkal rendelkeznek, vannak olyan lösszerű kőzetek, amelyek ettől az alaptípustól már némileg eltérve, kicsit tulajdonságaikban is különböznek. Nos, mindezeket együtt nevezve löszöknek, ezeknek is sajátos formakincse van, és ezzel, ahogy nekem már mondta, Gábris professzor úr már foglalkozott. Tehát ezek is ide tartoznak, még akkor is, ha már eddig szó volt róla, de itt raktározzák el az emlékezetükbe, ebbe a könyvtárba, ebbe a polcon, ezen a polcon. Vannak aztán olyan kőzetek, amelyek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek elsősorban nem az oldás révén, hanem egyéb kőzettani szerkezeti és kémiai összetételi tulajdonságok alapján különülnek el, és még mindig sajátos formáik vannak. Ezek a szilikátos kőzetek közül elsősorban a homokkövek és konglomerátumok, aztán a gránit felszínek, és bizonyos mértékig az agyag felszínek is. Ezeknek is önálló arculatú morfológiájuk van, de már nem annyira pregnáns, mint a sorban először említett karsztos vagy löszös kőzeteké. Vannak aztán olyan kőzetek, amelyekre az a jellemző, hogy vizát nem eresztők, hogy erőteljesen málnak, és a különböző málási alkotó részek nagyobb része nem oldódik vízben, és még egyéb tulajdonságai, tömörödöttségük, szerkezeti tulajdonságaik alapján is nem vesznek fel sajátos formakincset, hanem csak az adott lepusztító hatás, például szélerózió, glaciális erózió, és elsősorban a vízerózió hatására a legkülönbözőbb egyéb kőzeteken hasonló morfológia jelenik meg. Példát mondok erre. Például a vízmosások megjelenhetnek a legkülönbözőbb kőzeteken, ott, ahol vízmosás kifejlődésére alkalmas viszonyok és elsősorban klíma van. De a vízmosások például a karsztokon is sajátos alakzattal rendelkeznek, ott kanyonok keletkeznek a szokványos V alakú vízmosások helyett, és így tovább. Ez az egy példa is rávilágíthat arra, gondolom, hogy az úgynevezett nem a kőzet morfológia érdeklődési vizsgálási körébe tartozó kőzeteken elsősorban a denudatív hatás szabja meg, hogy milyen lesz a felszínforma kincse. Míg a másik csoportban, a kőzetmorfológiai vizsgálódás körébe tartozó kőzetek csoportjában, ott a kőzetek sajátságai fontosabbak, mint a denudáció mikéntje, miensége. Hát ez után, a bevezető után, most már a magunk területére térve, a kőzetmorfológiában legfontosabb csoport, kőzetcsoport a karsztosodó kőzetek területére térek vissza, úgyhogy a következő nagy fejezet, ami, mint mondtam, a következő, a maival együtt számított három előadás témája lesz, a karsztosodó kőzetek morfológiája címet viselheti. Írhatjuk magyarul is, alaktana. Óriási területe ez a geomorfológiának, és talán nem hangzik nagyképűen, hogy az egyik legkifejlettebb része a morfológiának. Tudnélik, ez a sajátos arculattal megjelenő kőzet egyrészt a világ számos helyén nagy kiterjedésben előfordul, másrészt oly sajátos, az ember számára többnyire megragadó, ha úgy tetszik, bizarr morfológiát visel a hátán, hogy megragadja nem csak a földtudományokkal foglalkozó emberek figyelmét, hanem a többiekét is. Ezért napjainkig jellemző, hogy a karsztok morfológiájának különböző aspektusaival, az itt végbe menő folyamatok különböző oldalról való vizsgálatával a legkülönbözőbb emberek és szakmákat képviselő emberek foglalkoznak. Ez érdekli a vegyészeket is. Ezért a karszt morfológiának nagyon kifejlett oldala a karsztvegyészet. Érdekli a fizikusokat is, ha úgy tetszik, a karsztnak külön fizikája van ma már. Hát kérem szépen, érdekli a barlangászokat, és azok számos olyan van, aki nem akar ott maradni a barlangban, már pedig egy kicsit kell érteni a kőzet fizikához ahhoz, hogy az ember ne csináljon a barlangba olyat, hogy esetleg beomoljon, ugye? És hasonló ezerféle példát lehetne mondani, ez csak egy kiragadott dolog. A karsztoknak ma már, és nem csak ma már, hanem évszázadok óta önálló része van a hidrológiában, karszthidrológia címen. No, kérem szépen, sok minden egyéb szakma képviseli és érdekelődnek a karsztosodás, a karsztmorfológia kérdése iránt, mert megragadó, bizarr, különleges, titokzatos világ ez. Hát gondoljanak csak bele, hogy Magyarországon legalább 1500 ember foglalkozik időnként vagy folyamatosan barlanglátogatással. Ezek egy része, ha úgy tetszik, föltár, kutat, képes kérem szépen egész erejét bevetni és veszélyeztetni is bizonyos fokig magát azzal, hogy új és új barlangjáratokat találjon. A barlang az a karszt barlang, a karsztosodás egyik felszínalatti formája, ugye? Nagyon sokan érdeklődnek, pedig semmi közük sincs egyébként a földtudományok iránt. Na talán ez a sokfajta érdeklődés. Mert a biológusok is érdeklődnek ám. Világszerte a biológusok egy tekintélyes része, ugye a karsztok biológiájával foglalkozik, mind a zoológusok, mind a botanikusok között. No kérem szépen, már külön mikrobiológiája is van a karsztoknak, és így tovább folytathatnám. Talán ez a sokfajta irányból megnyilvánuló érdeklődés az oka annak, hogy a karsztoknak a folyamatai, a genetikája, ha úgy tetszik, föltártabb egy picivel, mint más kőzetek morfológiájának a kérdései. Ilyen formán úgy gondolom, hogy a karsztosodásról tényleg ilyen időtartamban, mint amit előrejeleztem, kell beszélni. Másrészt a Földnek jelentős területein a karsztmorfológia a meghatározó, és nem csak azért, mert nagyon szembetűnő, nagyon bizarr, nagyon különös, és sokszor, sőt a legtöbb esetben a gazdálkodás módját is megszabja, hanem azért is, mert az emberiség jelentős része ilyen karsztterületeken él. Talán csak egy adalék ez utóbbi vonatkozásban, hogy egy az elmúlt évtizedben végzett becslés szerint az emberiség negyede karsztvizet iszik. Hát még a borisszák is tudják, hogy víz nélkül nem lehet el az ember, ugye? Tehát vízre szükségünk van. Éppen ez az egyik nagy gondja a mostani, az ember által már belakott egész szárazföldek területének, hogy kezdjük kiapasztani az édesvízkészleteinket, helyesebben vagy megrongálni, elszennyezni, vagy már kimeríteni, felhasználni. Úgyhogy én azt szoktam néha jósolni, hogy egy 50 év múlva valószínűleg a legdrágább nyersanyag az édesvíz lesz. Fontosabb lesz az olajnál is, egyebeknél. Hát kérem szépen, víz nélkül még 2 napig is nehezen van el az ember, ugye? De a vizet nem nélkülözheti sem a mezőgazdaság, sem az ipar, sem az erdészet, és a víznek, az édesvíznek nagyon fontos, ha úgy tetszik, domináns szerepe van a felszín folyamataiban is, úgyhogy ennek a jelentősége igen nagy. Márpedig a karsztvizek a szárazföldek jelentős részén az egyetlen elérhető vízfajtát jelenti. Hát csak egy adalék volt ez a példa, hogy miért fontos ilyen időterjedelemben is a karsztoknak a formakincsével részletesen és a folyamataival is bizonyos mértékig megismerkedni. Mik tartoznak az említett speciális kőzetek közül a karsztosodó kőzetek közé? Kérem szépen, sokféleképp lehet a karsztosodást, meg a karsztokat meghatározni, de egyik meghatározás sem tökéletes. Nem tudunk matematikai vagy fizikai alaposságú és precizitású definíciót adni. Most engedjék meg, hogy ne térjek ki egy filozófiai elmefuttatás keretében arra, hogy miért nem. Valami mindig kilóg a sorból, vagy karsztos definícióba tartozna olyan kőzet is, ami nem karsztos kőzet. Tehát nem lehet tökéletes, precíz definíciót adni, de mégis az én kutatási tapasztalatom szerint, amivel a legtöbb kutató egyébként egyetért, határozzuk meg úgy, hogy karsztosodó kőzetek azok, amelyek az átlagosnál lényegesen, ha úgy tetszik, nagyságrenddel jobban oldódnak a természetes vízben, mint a többi kőzet. Ebből következik, hogy a kasztosodás lényege az oldódási vagy oldási folyamat, a kasztos kőzetek oldása, amelyet ma már magyarban is elfogadott szóval, de a világ minden nyelvén még a kínai szakember is megérti, karsztkorróziónak, vagy röviden korróziónak nevezünk. Vigyázzunk kérem, mert a korrózió más szó, mint terminus technicus, más szakmában is használatos. Ha valaki elmegy az orvoshoz és azt mondja, hogy a nyelve valahol kikopott, valami, mit tudom én, savasat érintett hozzá, vagy megsmirlizte, vagy bármit csinált, akkor azt fogja mondani, hogy igen, nyálkahártya korróziója van. És így tovább. Korrózió van, kérem, a fémiparban is. Ott aztán rengeteg helyen használják ezt a kifejezést. És még sokfelé, másfelé. De mi a kőzetek, a kasztosodó kőzetek oldását nevezzük korróziónak. A kémiai oldását. Jó? És a továbbiakban én nem fogok már kasztos korrózióról, meg egyebekről beszélni, hanem kisajátítom ezt a szót, és számtalanszor használni fogom. A korrózió a kasztosodó kőzetek vízben való oldódása. Ez a karsztosodási folyamat, az elkarsztosodás, ahogy a német szóból magyarra fordították, lényege. Elkarsztosodott területnek azt nevezték a 20. század közepén, meg elején, amely már teljesen jellemző domborzattal a felszínen és felszín alatt szinte, mint az ementáli sajt át van lyukasztva a karsztos oldásformákkal, barlangokkal, járatokkal, rogyott formákkal, oldásos formákkal. Ezek az elkarsztosodott területek. No kérem, ezek döntően és elsősorban a korróziós hatásra nyerték el ezt a bizarr és különleges formáikat. Hát ha ez a lényeg, akkor nézzük meg, hogy melyek azok a kőzetek, ahol a korrózió mint legfontosabb jelenség, legfontosabb folyamat jelenik meg. Hát mindenki tudja, nem kell titkot elárulni, hogy a mészkő elsősorban az a kőzet, amely a vízben jól oldódva, ilyen sajátos folyamatokon átmenve, sajátos formakincset hordoz a felszínén is, a belsejében is. De kérem, ha valaki elmegy a Gellért hegyre, amiben már kevés a mészkő, és sokkal több a dolomit, mint kőzetfajta, ott is talál karsztformákat, ha nem is pontosan ugyanolyanokat, mint egy mészkőhegyen, mert ott van a már kápolna céljára átalakított, de mégiscsak meglévő barlang, itt rögtön nem messze, ugye, két busz megállóra. Aztán, ha felmászunk, de kérem, ne mászkáljanak, ha lehet az én szavaim nyomán a Gellért hegynek a Dunai oldalán, mert akkor a tűzoltók szedik le magukat, vagy netán leesnek, pláne most havas is, csúszós is, szóval, ha azért, ha fölnéznek mondjuk a túlsó oldalról, a kettes villamosról, átnéznek a Dunán, és nem a Bamba hirdetéseket nézik, hanem a Gellért hegyet, ez egy nagyon fontos hegy, kérem szépen, amikor én diák voltam, még Gellért tanszéknek neveztük, mert bizonyos gyakorlatokat szép tavaszi időben a Gellért hegyen tartottak meg nekünk. Helyesebben sumákolás volt az egész, de hasznos, mert közben ugye megismertük, hogy milyenek a dolomitnak a formái. Hát ez egy zömében dolomithegy, nem teljesen, és más milyenek a formái, mint egy valódi mészkőből levő hegynek. Tehát van egy másik kőzetünk, amelyen szintén vannak karsztos oldásformák és karsztos jellegek, ezek a dolomitok. Ennek az előadás sorozatnak a végén én egy 20 percben külön beszélni fogok a dolomit eltéréseiről, kasztos formáinak eltéréseiről, hogy miben különbözik a mészkőtől. Nem sokban, de valamiben. Mégis erre vissza fogok térni. Aztán vannak olyan közöttek, amelyek már nem ilyen jól, de mégis oldódnak a vízben. Hát én nem tudom, hogy ki csinált már akár gyermekkorába gipszformát. Maga igen? Hát ha máshogy nem, ugye, ha netán az embernek elreped vagy eltörik némely csontja, akkor is mostanában még gipszbe szokták helyezni, ez az olcsó megoldás. Legalább ilyen formában biztos látták, hogy ha anhidritet vízzel hozunk össze, akkor egy ilyen kulimász keletkezik, amiből mindent ki lehet formálni, és amely perceken belül megszilárdul, és utána keményen kőzetként, stabil kőzetként viselkedik. Hát kérem, ez is oldódik a vízben. Csak nem olyan jól, mint az említett mészkövek vagy dolomitok, de éppen ezért, mert még viszonylag jól oldódik, de nem úgy, mint a többi, ezért a felszínén már egy kicsit másfajta formakincs fog megjelenni. Ezek a gipszkasztok. És nehogy azt gondolják, hogy nagyon perifériális dolgokról beszélek én, kérem, a szárazföldek felszínének majdnem 5% a gipsz. Nálunk nincs sok. Hát az a kis gipszréteg kibukkanása, amely a Bódva völgyében az akteki karszthoz tartozó perkupai részen, perkupai karszton bányászatra is került, olyan pici, hogy ennek alapján nekünk nem kéne sokat foglalkozni a gipsz karsztosodásával, de világszerte ez egy jelentős dolog. Kérem szépen, a kelet-európai területeken a magyarság egy részének ős hazájába, Perm környékén, ott a Káma folyó, ugye, amelyről már mindenki hallott, kanyarának következtébe hatalmas nagy területeken bukkan ki a gipsz, az Uralig terjedően, és azon a világ egyik legnagyobb gipszkarcsa alakult ki. Bizony, külön kutatóintézet foglalkozott vele, nem tudom, megvan-e még. De én magam hatalmas gipszkarsztokon jártam Kanadába, kérem, ott, ahol a sziklás hegységet elhagyva a préri tábla kezdődik, Calgary környékén, ott egy széles, 200 kilométeres sávban észak-déli irányba egy hatalmas felszínre bukkanó gipszréteg sor bukkan ki, számtalan gipszkarsz formával. És így folytathatnám. Láttam gipszkarsztokat a Szaharában is, vannak, mert de ott nem jártam, Perzsiába, Kínába, és így tovább. Szóval a gipszkasztok is egy jelentős típusa a kasztoknak. És végül vannak az úgynevezett sókőzetek. Ezek egy része klorid, só, más része szulfát, só. Már ebbe a csoportba tartozik, ha úgy tetszik, a gipsz is, mert a gipsz is szulfát, ugye? Még a mészkő és dolomit karbonátok voltak, ugye karbonátsók. Ha visszaemlékeznek kémiára a középiskolába, ugye akkor még valami biztos maradt a memóriájukban arról, hogy vannak ilyen sók, meg olyan sók, tehát karbonátok, szulfátok, kloridok, és így tovább. Mi csak ezt a hármat említjük. Nos, tulajdonképpen azok a sók, amelyek még a mészkőnél is jobban oldódnak, és a földfelszínen esetleg, vagy legalább ideiglenesen, időlegesen jelentősebb felszíneket alkotnak, borítanak, ezeken is lehetséges oldódás révén formakincs kialakulása, ezeket nevezzük sókasztoknak. Ezek nagyon rövid életű képződmények, annyira gyorsan és jól oldódnak. Kérem szépen, a legjobban a kálisó oldódik. Tudják, hogy ezek a sókőzetek, ezek a frissen kiszáradt, a tengervízből kirakódott kőzetekből állnak, és ott, ahol ezek a káli só telepek nagy mennyiségben is vastagon lerakódtak, ott a felszínen, a felszínt egy időre ezek alkotják. De olyan gyorsan oldódnak a vízben, hogy az így keletkezett káli só felszínek, ha nedves az éghajlat, szinte évtizedek alatt eloldódnak és elhordódnak. Tehát túl gyorsan karszosodnak ahhoz, hogy megmaradhassanak. Csak a szélsőségesen száraz, úgynevezett arid zónában találunk olyan kálisú karsztos formákat, amelyek már esetleg 100 évek vagy 1000 évek óta megvannak. De ha egy ilyen területet látunk, akkor elámulunk tudnilik. Hát fantasztikus gyorsan oldódik. Nagyon gyorsan oldódik, és ezért fantasztikus relief alakul ki rajta. Elsősorban Perzsiában, a Kaszpító vidékén, talán még az Araltó romjai mentén is lehet ilyeneket látni. Kérem szépen 2000-ben én abban a sajátos helyzetben voltam, hogy egy nyáron 4-szer repültem végig a Csendes-óceán és Magyarország között Eurázsia fölött. És mind a 4 repülőjárat más vonalon ment. Azon kívül olyan mázlin volt, augusztus-szeptemberben voltak ezek a röpködéseim oda-vissza, hogy nagy részt jó volt az idő. Úgyhogy én rátapadtam az ablakra, és próbáltam megjegyezni mindazt, amit oly ritkán látta az ember a világ fölülről, gyönyörű, ezt hangsúlyozni szoktam, sokkal szebb, mint innen. Aki már repült, annak mondom, hogy egy geográfus arról ismerszik meg, hogy az érdeklődése sokkal fejlettebb, mint más emberé, és a repülőn is rátapad az ablakra, még akkor is, ha a steward azt mondja, hogy húzza le, nem kérem, nézzenek, ha ilyenre lesz alkalmuk, mert a világ föntről egyrészt tanulságos, másodszor csodaszép. Mindenesetre sokkal érdekesebb, főleg azoknak, akiknek már van valami ismeretük, hogy hol járhatok, mit tudok arról, mi van ott, hogyan van. Hát kérem, ez egy nagy élvezet, fölismerni a dolgokat. Úgyhogy én csak inteni szoktam a stewardnak, ha jön, hogy igen, adja ide a viszkit, és de bámulok ki az ablakon. Szóval nem nézem a repülőn vetített gügye filmeket, hanem rátapadok az ablakra, ezt mindenkinek javaslom. Na, és hogy visszatérjek, 4 sávban repülve végig egyszer úgy jöttem, hogy Nyugat-Kína, Kazahsztán vonalon, és csak valahol Törökország fölött kanyarodott fel a gép Svájcba, ahol leszálltam. No, kérem szépen, tehát végig láttam azt a zónát, amely egy fantasztikusan hihetlen zónának tűnik 10.000-12.000 méter magasról, mintha ember nyomát az egész 10.000 kilométeres úton szinte onnan föntről nem nagyon lehet látni. És kérem szépen, így nem lehet aztán megkülönböztetni azokat a sókarsztokat se, ami fölött elrepülhettem, de mereztettem a szemem, és láttam azért olyan részeket, amik bizonyos tapasztalattal már ennek nevezhetők. Minden esetre a káli sókarsztok nagyon ritkák. Már több van, amíg mindig nagyon jól oldódó, de mégsem oly gyorsan eltávolítható nátriumsókból. Száraz területeken, ugye a tengerek kiszáradása révén ez jóval nagyobb mennyiségben rakódik le, mint az előbbi kálisók, és ez is gyorsan oldódik, de azért ez évezredekig megmaradhat a nem túl nedves területeken. Hát elsősorban ez a száraz öv, Mexikó, Kalifornia, a Rocky Mountain déli része Amerikában, a Szahara sottyai és sós területei. Én csak egyben jártam Tunézia és Algéria határán, de van, fantasztikus volt. Aztán Líbiában, Egyiptomban, aztán Perzsiában, aztán a Tarsivatag bizonyos részein és Kínában is, aztán Ausztráliában is másút föllelhetők ezek a sókarsztok, ha nem is nagy területen, de vannak belőlük, és sokszor azért maradtak meg, mert fiatalabb kőzetek eltakarták őket, és ma, ha bejutunk egy ilyen sókőzet belsejében nyitott bányába, ott gyönyörködhetünk azokban a fantasztikus oldás formákban, amik vannak. Vielicska, hallották már a nevét? Dél-Lengyelországban. A Harchegység különleges, ott én nem voltam ilyen bányában, de ott is bányában nagyon szép sókasztok vannak, és a világ sok táján vannak ilyen kasztok. Szóval, ezek a kloridok, mert ez nátriumklorid, mindenki ismeri, mikor megsózza a vajas kenyerét, ezzel van dolga, ugye? Ez is karsztosodó kőzet. Kérem, úgy tiszteljék a sótartót ezen túl, hogy az is karsztosodásra alkalmas anyagból van. Na már most, ezek a legfontosabb karsztosodó kőzetek, de ezt a csoportot mi kibővíthetjük olyanokkal, amelyek ezekből az említett anyagokból többet-kevesebbet tartalmaznak. Tehát bizonyos mértékig. Karsztosodhat a lősz is, de nem karsztos kőzet. Régebben így hívták főleg az oroszok, az orosz irodalom hozta ezt be, de azért az nem igazi karsztosodás. De az az igazság, hogy a lőszt alkotó szemcséket mészburok vonja be, és ennek a mészburoknak a leoldódása ténylegesen oldási folyamat, tehát ha úgy tetszik, a lösz is bizonyos karsztosodáson átmehet, de ott nem ez a meghatározó, ugye? Ezért a lösz nem karsztosodó kőzet, de bizonyos mértékig érintik a karsztos folyamatok. Hasonló a helyzet azoknál a homokköveknél, ahol a homok szemcséket kalciumkarbonát cementálja össze. Az is karsztosodik, mert a homok szemcsék közül kioldva a karbonátot, ugye némileg a karsztoshoz hasonló formák jönnek létre. De nem karsztosodó kőzetek ezek, csak a perem vidékére tartoznak a karsztmorfológiának. Ilyesmit mondhatnénk még el a márgákról, de csak a mészmárgákról. És körülbelül ezzel én zárnám is a saját véleményem szerinti karsztosodó kőzeteket. Vannak azonban olyanok, akik a karsztos formákat felfedezni vélik más kőzeteken is. Például az oroszok klasztokarsztnak hívják bizonyos értelemben a periglaciális formákat is. Mert némely esetben például egy tundra megrogyás formája hasonlít egy karsztos dolinára. De kérem, ezek csak analóg formák, genetikailag mások, tehát nem homológok, csak analógok, és ezeknek a létrejöttében nem az általam hangsúlyozott oldási folyamata fontos, hanem más folyamatok, és ezért nem karsztok ezek. Ne higgyük el! Amikor én diák voltam, bizonyos szempontból még ez kötelező volt elhinni, de én nem hittem el akkor sem, és azóta ez már nem is neveztetik a világ szakirodalmában sem karsznak. No, kérem szépen, szóval körülbelül az említettek a karsztosodó kőzetek, és ezeknek hosszabb, rövidebb vizsgálata fog bennünket elvezetni a karsztmorfológia ismeretéhez is. És a továbbiakban most már szabadjon akkor azzal foglalkozni, hogy az oldáson kívül a karsztosodásnak milyen meghatározó jellegei vannak. Kérem szépen, a karsztok olyan sajátos folyamatok során alakulnak, és olyan sajátos formákat vesznek fel, hogy ezek minden más kőzet folyamataitól eltérőnek bizonyultak, ezért már az Európában elsősorban a bécsi karsztiskolában, a bécsi geomorfológiai iskolában, meg Németországban De itt a környéken, szóval itt Közép-Európában kifejlődött kasztudomány nagyon régi meghatározása szerint ezek a minden más kőzet jelenségeitől eltérő folyamatok és morfológiai alakzatok összefoglalva karszt jelenségeknek neveztetnek. Tehát a karszt jelenség, Csolnoki még úgy mondta, úgy fordította, hogy karszt tünemény. Eredetileg német szónak született, karszt fenomén, le tudják írni? Umlautosával szokás írni. Kérem szépen, tehát a karszt fenomén, magyarra kétféleképpen fordítható, karszt tünemény, de ez régies. Csolnoki még ezt használta, ennek a tanszéknek a hajdani professzora. Biztos ismerik a nevét. No kérem, ma már mindenütt karszt jelenségről beszélünk magyarban, de jegyezzük meg, hogy ez a karszt fenomén, amelyet a németből átvettek az angolok, még a franciák is, és egy kínai szakember is tudni fogja, hogy mi a karszt fenomén. No, kérem, ezek a karszt jelenségek, tehát azon alakzatok és folyamatok együttesét jelentik, amelyek csak a karsztokra jellemzők. Hát ilyen karszt jelenség például a karsztbarlang, de ilyen a karsztdolina is, és ilyen a karsztvíz, a karsztforrás és a karsztos oldódás mikéntje is. Ott, ahol karszt jelenség van, ott fejlődik ki a karszt, mert lehet ám kérem a Földön olyan mészkő terület, ahol mészkő van, de karszt nincs. Miért nincs? Mert nincs víz az oldódáshoz, igaz? De a Szaharában én jártam kiterjedt területeken, ahol bizony semmi jele nem volt a karsztosodásnak. Emlékezzenek, amit az előadás elején mondtam, hogy a defláció, tehát a sivatag területén nem is nagyon jellemző. Ugye a defláció nem tesz különbséget mészkő vagy nem mészkő között. Ezért nem találtam ott sehol. Meg a víz hiánya miatt kézzelfoghatóan. Na kérem szépen, karszt jelenséget. A továbbiakban a karszt jelenségek fogalmának megismerése után nézzük meg, hogy ott, ahol ezek a karszt jelenségek jellemzők, ott, tehát a felsorolt kőzetekben, ott milyen csoportjait tudjuk elkülöníteni a karsztnak, a karsztosodó kőzeteknek fajtáit. Még egyszer összefoglalva, vannak a karbonát karsztok, ide tartozik a mészkő is dolomit, némely márgák is, vannak a sókarsztok, elsősorban a konyhasókarsztok, a nátrium-klorid, ugye ez klorid karszt, vagy a káliumnak a sói, a kálisók karsztjai. Aztán vannak a szulfát karsztok, ilyen például a gipsz, és végül záró csoportként hadd említsem még meg, hogy bizonyos mértékig nagyon lassan, nagyon gyengén, de bizonyos szilikát kőzetek is karsztosodhatnak, például az SiO2, ugye a kvarc is bizonyos körülmények között. Az Orinoco folyótól északra van egy csodálatos hegyvidék, amely a Föld egyik utolsó eredeti állapotában a múlt évig, mert úgy hallottam, hogy az idén elárasztották, nem csak az idén, már a múlt évben is, a turisták, megmaradt olyan nagyon kemény szilikátokból álló, szilikát sókból álló kőzetekből fölépült hegyek, amelyeken karszformák találhat. Külön kutatás témája, hogy miért alakult ezeken karsz. Hát ezek nem igazi karszok, de jegyezzük meg, hogy vannak itt-ott úgynevezett szilikátkarsztok is, ezek főleg ott tudtak kialakulni, ahol az adott kőzetek földtörténetileg is hosszú időn keresztül ki voltak téve a karsztosító hatásoknak. Hát kérem, a világ leghíresebb szilikátkarsztja Észak-Nyugat-Ausztráliában van. Maguk között talán lesz majd olyan, én nem jutottam el, bár Ausztrália nagy részét igyekeztem legalább pillanatokig meglátni, megnézni, ide nem jutottam el idő meg pénz hiányába, de ott a homokból, a sivatag homokjából helyenként ilyen szilikát sziklák állnak ki, és ezeken karsztos rovátkák és oldás folyamatok láthatók, és ez így van közel 1 milliárd év óta. Hát 1 milliárd év alatt még a még annyira oldhatatlan kőzet is oldódik bizonyos mértékig. Szóval van a Földön néhány szilikát karszt is, de ez olyan kis csoport, hogy nem nagyon foglalkozott vele sem a kutatás, sem az oktatás. És hát ugye ide tartozik tulajdonképpen a löszök csoportja is. Na már most a karsztok oldás folyamatainak, karsztosodásának van néhány alapfeltétele. Méghozzá 4 alapfeltétele szám szerint. Az egyik az, hogy a karsztosodó kőzet permeábilis legyen. No kérem, ez ritkán adódik úgy, hogy eleve a kőzet szerkezete lenne porózus. Nem, a karsztosodó kőzetek zöme, nem porózus, tehát eredeti állapotában nem vízáteresztő. De ezek a többnyire rideg, merev kőzetek a felszín alatt jelentkező tektonikus feszültségek hatására nagyon jól hasadnak, törnek, ezért többnyire idő teltével tele vannak résekkel, hasadékokkal, repedésekkel. És ezeken keresztül már vízáteresztővé válnak. Így van ez a mészkővel is, és a legtöbb említett többi karsztosodásra való alkalmas kőzettel is. A másik alaptulajdonság, vagy alapfeltétel az oldhatóság. Talán elsőnek kellett volna mondanom, tehát a nagyon jól oldódó kőzet jelenléte. Egy kevésbé fontos, talán már nem is alapfeltétel az, hogy az oldás közben ne keletkezzen sok nehezen oldható anyag, máladék, ezt ünnezik, hogy oldhatatlan máladék, az anyagvizsgálatokban ugye reziduumnak visszamaradó, oldásból visszamaradó anyagnak nevezzük. Kérem szépen, ezt a közvetlen tapasztalatból is ismerhetjük, ha például egy kis mészkőport, na ne patikába vegyük, mert az már kémiailag nagyon meg van tisztítva, hanem mi törünk, összemorzsolunk mondjuk egy mazsárban egy nem túl kemény mészkövet, keményet is meg lehetne morzsolni, de az tovább tart. Na elég az hozzá, hogy porítunk, és utána szódavizet öntünk rá, hát lehetne nem szódavizet is, csak akkor egy év múlva nézhetnénk, akkor se sok mindent látnánk. Ha szódavizet öntünk rá, akkor az föl fog oldódni. De ott marad, ha ezt egy tiszta pohárba tesszük, a pohár alján egy kis szemét. Miután teljesen föloldódott a mészpor, marad egy kis szemét. Ez az oldhatatlan ásványszentségnek az anyaga. Ezt nevezzük oldási maradéknak, vagy reziduumnak, oldhatatlan frakciónak, és így tovább. Sokféle neve van. Ne felejtsük el, nem csak itt van erre ezekről szó. No kérem, ha a mészkő oldása során nagyon sok ilyen oldási maradék keletkezik, az bizonyos idő után gátolhatja a karsztosodást, mert ez az oldási maradék bemosódva az említett repedésekbe, azokat eltömheti. Na de ez ritka eset, inkább régen adtak erre, a mai modern karsztológia ezt már nem veszi figyelembe. Úgyhogy nem is igazán fontos alaptétel ez. A negyedik, megint csak ma már nem olyan nagyon hangsúlyosan számba vett alapfeltétele a karsztosodásnak, az állékonyság, a szilárdság, a tartóság. Kérem szépen, ha egy mészkövet átjúgatunk, az esetleg még 20 vagy 100 millió évig is megmarad. De ha ugyanúgy átjuggatnánk egy homok tömböt, az esetleg egy óra múlva már megrogyik. Aki már fürdőzés közben a homokvárat építette, ezt a jelenséget tapasztalta. A két szélsőséget összehasonlítva, ugye láthatjuk, hogy a karsztformák, a karszt üregek, amelyek az oldás során keletkeznek, csak úgy maradhatnak hosszabb ideig fönn, hogyha a kőzet szilárd és állékony. Mondom, ezt ma már nem tekintik alapfeltételnek, de említsük meg a régi tankönyvek módjára ezeket is. Nos, azokon a kőzeteken, ahol ez fennáll, ott különböző típusú karsztok keletkezhettek. Na most, hogyan lehet ezeket osztályozni? Én az osztályzásokat nem nagyon szeretem, ezért ezt a fejezetet nagyon rövidre veszem. Különböző szempont szerint lehet osztályozni, ugye? A karsztokat is, minden mást. Ugye? A kutyákat is lehet például fülük hossza alapján, farkuk hossza alapján, színük alapján, foltjaik szám alapján, hogy lelefed a szája vagy nem, és így tovább. Hát szegény kutyákat pécéztem ki, mondhattam volna az emberekről is ugyanezt. Szóval aztán lehet például osztályozni, mit tudom én, más szempontok szerint. Szóval a szegény karsztokat is ahány szerző volt, annyi tartotta kötelességnek saját szempontja szerint osztályozni. Na most, ha én legalább a fontosabb osztályzásokat itt sorra akarnám venni részletesen, akkor 3 héten át az osztályzásokat sorolnám, és még csak az elején lennék. Ezért 5 perc, van még annyi? Alatt el fogjuk intézni, de azért valami ismertük kell, hogy legyen erről. Tehát a karsztokat szokás például a földtani, a geológiai kifejlődés alapján is osztályozni, hogy melyik földtani korban jött létre az anyaguk. A következő Magyarországon és Közép-Európában a következő beosztás használatos ókori karsztok, hát nekünk ilyen nem nagyon van. De vannak ókori karsztok, például Kínában, hát kérem szépen én jártam, meg az Appalachia-ben. Jártam olyan barlangokban, melyek olyan-olyan régen keletkeztek, hogy nemhogy ember, de még emlős se volt a kialakulásuk idején. Na kérem szépen, vannak aztán középkori karsztok, és a mi karsztjaink zöme ide tartozik. Tekintélyes korú például a jó öreg bükk, vagy az apteki karszt, vagy a vén bakony. De itt a Budai hegység sem mai gyerek ám. Úgyhogy a középkori karsztokra az jellemző, hogy igen jól kifejlett karsztosodási formák, tehát elkarsztosodott területek, és persze ez nem csak a hegységekben van így, hanem a síkkarsztokon is lehet. Nehogy azt higgyük, hogy karszt csak a hegység, de hogy kérem. A föld karsztjainak jelentős része síkkarszt. Ha itt a közelbe akarnak látni egy nagy síkkarsztot, akkor tessék holnap befizetni egy írországi utazásra, de mondjuk Észak-Írországba is. Olyan síkkarsztokat látnak, hogy nem igaz. Én Kanadába mászkáltam az ősszel ilyen, hát igaz csak egy fél napig, egy ilyen síkkarszton. Csodálatos lehet az is. Szóval a magyar országi karsztok jó fejlettek, ennek az az oka, hogy nagyrészt középkoriak. Vannak aztán újkori karsztok, ezek között megkülönböztetnek paleogéneket. A paleogének az utolsó 60 millió évből az első fele, ugye, idején keletkeztek a paleogén karsztok, tehát az eocén-oligocén karsztok. Nálunk a karsztosodott területek rétegei közül némelyek a paleogén karsztok közé tartoznak, de kevés van. Például az úgynevezett eocén numulinás mészkő. Például a Bakonyi, meg Budai hegység, és így tovább. Eocén mészkövek azok paleogén karsztos rétegeknek számítanak. Ha még fiatalabb egy karsztosodó kőzet, akkor neogén karsztnak nevezzük. Tehát a negyed időszakban a pleisztocén és holocén során létrejött karsztok, amelyek még többnyire a mi klímánkon kifejletlenek, mert nem volt idő az átjuggatódásra, a karsztformák kialakulására, ezek is egy külön csoportot alkotnak, de vannak ám tájai a Földnek, méghozzá a legérdekesebbek közül némelyik, ahol a jelenkori holocén karsztok is nagyon fejlettek. Kérem szépen, nekem egy 1980 óta meglévő szívügyem, hogy amikor csak tehetem, igyekszem a korallkarsztokra, korallzátonyokra eljutni. Ennek kapcsán az ember néha bizarr kalandokba is bocsátkozik. Én például azért, hogy eljussak az Ausztrália észak-keleti partjai mentén húzódó nagy korall gátra, hát olyan dolgokat csináltam, amit nem most, hanem egyébként egyszer elmesélve biztosan érdekes lenne. Hát csak éppen repülőgépet nem térítettem el. Szóval nagyon fejlettek és csodálatosak lehetnek például a korallkarsztok, az atolok. Hát tudják, milyen karsztosodás van? Kérem szépen, hadd meséljek el egy élményt, bár nem mese délután ez, hogy 1980-ban a Dél-Japán szigetek között Irigate szigetén hajnalba felébredtem, mert nagyon meleg volt, olyan 45 fok, és a lepedőm már nagyon nedves volt, így gondoltam, ha már fürdünk, inkább a tengerben. Kimentem a hotelnek a partjára, és gondoltam, ahogy az Magyarországon szokás, hogy befutok a tengerbe, és minden jó lesz. Csodálatos, szép, nem hajnal volt, ez úgy reggel 5 óra körül, már hétágról sütött a nap, ott is, szóval már 6 óra előtt felkelt, és kérem szépen, a part, ez a korallmészkő rész, ez tele volt ilyen karros formákkal, majd jövő órán megtanuljuk, hogy mik ezek. No, én azt hittem, ezek olyanok, mint a magyar karrok. Hát a fenét pillanatokon alatt a talpamon pár vágás keletkezett, mire visszafordultam, mire lefékeztem. Kés élességű, oldásos sziklatarélyok alkotják például sok helyen a korallgátak peremi részeit. Úgyhogy ezentúl én ott tornacipőbe jártam úszkálni, mert máshogy egyszerűen nem lehet bejutni, és ez a zóna néha 2-3-400 méter széles a tengerpartnak az apálydagály övébe. Na, ezt csak azért mondom, hogy ilyen érdekességek is vannak. Mindenesetre a holocén karsztok nálunk nincsenek. Hát van más szempontja is a karsztok osztályozásának. Például településük alapján, a kőzett település alapján szoktak beszélni tömbök karsztról. Ezeket ilyennek nevezik a karsztokat, ha a karsztosodó zóna több mint 40 méter vastag, és legalább egy négyzetkilométer kiterjedésű. Viszont, ha ennél vékonyabb, akkor rétegkarsztnak hívhatják. Találkoznak ezekkel a kifejezésekkel majd szakmájukban, úgyhogy ezt ismerni kell, akkor rétegkarszt. És ezen kívül vannak az egész kis foltokban kibukkanó mészkőfoltok, ezek a kibukkanó karsztok. Úgyhogy ilyen beosztása is lehetséges a karsztoknak. Van egy harmadik szempont, ami azt szerint osztályozza a karsztokat, hogy hol van a karsztosodó kőzet a felszín egyéb részeihez képest. Ha a felszínen van a karsztosodó réteg, és legfeljebb csak talajréteg van rajta, de nincs nem karsztosodó vízzáró kőzet a hátán, akkor nyílt karsztnak vagy nyitott karsztnak hívják. Ha a karsztosodó kőzetet egy vastagabb, nem karsztosodó kőzetanyag borítja, és ez nagyon gyakori, akkor a karszt az lent van a mélyben, tehát el van zárva, zárt karsztnak vagy fedett karsztnak nevezzük. Na most a kettő között sok átmenet van. Mert lehetséges, hogy egy adott területről tehát befedett mondjuk valami nem karsztosodó kőzet. Én például ilyenen jártam kétszer is Kelet-Kentucky államban, a világ egyik legnevezetesebb karsztján, itt van a Mammoth Barlang, ugye a Mammoth Cave. No, kérem szépen, Ott például vastag lösztakaró fette be a negyed időszakban a mészkövet, ettől még alatta rengeteg barlang van. Itt van a több mint 550 kilométer hálózat hosszúságú mamut barlang, ugye is sok más barlang is, de a felszínen löszön járunk. És sokféle más kőzet is, vulkáni kőzet, homokkő, és így tovább, minden az ég egy földön befedheti a karsztot, ebben az esetben fedett karsztnak nevezünk. De bizonyos idő után ennek a fedőrétegnek egy része lekophat, és akkor egyik helyen fedett karszt, egyik helyen nyílt karszt váltakozhat egy ugyanazon táján belül. Máshol meg egy karszt, hegy vagy táj teljesen tisztán, nyíltan helyezkedik el. Na most ennek megfelelően sokfajta átmeneti alakot megkülönböztetnek, de én ezeket nem nevezném nevükön, csak tudják, hogy ilyenek is léteznek. A földrajzi zónák szerint is meg lehet a karsztokat különböztetni. Meg lehet ám, hiszen a karsztosodásban az egyik fő ható az exogén hatás, a víz, de a hőmérséklet és más tényezők, majd látni fogjuk a karsztkémiából, más tényezők is fontosak, éppen ezért a karsztnál is beszélhetünk bizonyos éghajlati alapon való zonalitásról, tehát ha úgy tetszik, klimatikus morfológiáról, tehát a karsztokban is van különbség. Azt szerint, hogy melyik földrajzi zónán alakultak ki. Nekem, és szabadjon ezt, ha akarják, elfogadják, ha akarják, nem, mégis azt a saját tapasztalatomat elmondani, hogy a karsztok formakincsén belül az elmúlt 30-40 évben túlhangsúlyozták az éghajlati morfológia jelentőségét. Csak a karsztokról beszélek. Túlhangsúlyozták. Én nem találtam alapvetően ellentétes jellegeket a trópusi, szubtrópusi, mérsékeltövi és így tovább karszt zónákban, de van bizonyos különbség. Csak ez a különbség a karszton belül kisebb, a formakincs változatosságában kevésbé jelentkezik, mint például egy más kőzet viszonylatában. Tehát egy ugyanazon földrajzi zónában nagyobb különbség van egy karszt, egy mészkőterület, meg egy, mit tudom én, agyagos, vagy mondjuk vulkáni terület között, mint egy trópusi karszt, meg egy mérsékeltövi karszt között. De van ilyen. Ilyen alapon szoktak aztán beszélni trópusi karsztokról, ezen belül, ugye, ahol állandóan szinte nap mint nap esik az eső, az egyperiódusú, ha úgy tetszik, állandóan esős őserdő éghajlat karsztjairól, szoktak beszélni a szavanna öv karsztjáról, a szavanna karsztról, szoktak beszélni a sivatagi öv karsztjáról, aztán külön téma a szubtrópusi karsztok. Kérem szépen, a szubtrópusokon nagyon sok karszt van, és ezek a föld legszebb tájai közé tartoznak. Hát kérem, Kína, a dél-kínai karszt, a föld legnagyobb és egyik legbizarabb karsztja. Ugye Yunnan tartománynak a híres kőerdői és hasonlók, már voltam arra, de Yunnanban még nem. Na kérem, maguknak is javaslom. Aztán, hát Törökország karsztjai, ugye? Hát ha máshol nem, Pamukkáléről mindenki hallott. És kérem, hát az egész mediterránum körbe egy karszt, Algéria, Líbia, Egyiptom, Marokkó partvidékei, Spanyolország karsztjai, a Riviera, Olaszország túlnyomó része karszt, a Balkán nagy része karszt, és félig, meddig ide csatlakoznak a mi karsztjaink is. Például a Mecsek feltétlenül, Villányi hegység is, de bizonyos értelemben még más területek is, és így menhetnénk tovább. Kaukázus karsztja, ugye ez mind szubtrópusi karsztok jelenleg. Aztán vannak a mérsékelteli karsztok, amelyek egy széles zónában a legjobban felkutatott, jellemzően megismert karsztok, ahonnan más karsztokra is a tulajdonságokat kivetítjük, hiszen ezt ismerjük meg, ismerte meg a tudomány legjobban, és ezt kutatjuk ma is legerősebben. Aztán vannak a hideg égövi karsztok, a tundra karsztjai, ahol már gyenge a karsztosodás, és van végül a sarkvidéke karsztja, ahol szinte alig van karsztosodás. Kérem szépen, én nem jártam Grönlandon, és úgy tűnik, hogy már ki is marad ez az életemből, de elröpködtem egy párszor fölötte, és tiszta időben a nunatakok felszínén, tudják ugye mi az, ami kiáll a jégből, bizony-bizony karsztformákat is lehet látni, csak nagyon fejletlenek. Szóval a hideg égőben is van. Ugyanígy a karsztokat fel lehet osztani magassági öv szerint is. A havasi karszt az nem karszt. Van az alhavasi karszt, amely csak félig karszt. Aztán van az erdőzóna karsztja, és van végül az alacsonyabb, közép- és alacsonyhegységi karszt, és végül vannak a síkasztok, tengerparti karsztok. Hát kérem, ilyen beosztás is lehetséges. Lehet a karsztokat osztályozni az erózió bázishoz való viszonyuk szerint is, tehát, hogy egy adott területnek az erózió bázisát alkotó tenger, tó, folyó magasságához képest a karsztosodó kőzet hol helyezkedik el. Például egy völgytalpon egy patak folyik, és mellette egy karsztvidék van. Ha ez a karsztvidék az erózió bázis fölött van, jóval, akkor ezt magas karsztnak lehet nevezni. Az erózió bázissal nagyjából egy sávban levőt nevezik középkarsztnak, és az erózió bázis alatti részt nevezik mélykarsztnak. Ezek közül a kifejezések közül az utóbbi időben már csak a mélykarszt kifejezés használatos. Hát főleg ezek a szempontok voltak jellemzők a karsztok beosztásánál is, és többet talán nem nagyon érdemes sorra venni. Még megemlíthetném a Szegedi Egyetem professzora, néhány éve elhunyt Jakucs László beosztása szerinti két különböző karsztípust. Ő megkülönböztetett A-típusú vagy korróziós karsztot, ahol elsősorban az oldás folyamatok alakítják a formakincset, és B-típusú vagy eróziós karsztot, ahol a folyóvizek koptató munkája döntő. Ez is egy elfogadott osztályzás, de meg kell, hogy mondjam, hogy a kettőt nem lehet mereven elválasztani, és én a magam részéről az eróziónak nem tulajdonítok akkora szerepet, mint Jakucs László professzor, akit viszont karsztológiai mesteremnek tartok. De ebben talán kicsit túlzásba esett. No, kérem szépen, a továbbiakban, miután látjuk, hogy a karsztoknak hányféle variációja lehetséges, most már a mészkőkarsztok folyamatait nézzük meg, mert a mészkőkarsztok a legelterjedtebb és leggyakoribb karsztképződmények a Földön. A mészkőkarsztok ott fejlődtek ki, ahol egyrészt mészkövek vannak a felszínen vagy a felszín közelében, nem mindig a felszínen. Nos, ez a világtérkép, amely egyik legjobb barátom, a kanadai Derek Ford professzornak a munkája alapján talán a legkorszerűbb összegzése a Föld karsztjainak, bemutatja, hogy jelenlegi térképezési ismereteink szerint hol vannak karsztos területek a Földön? A fekete foltok. De ennél több mészkő terület van, csak hogy ahol nincs víz vagy más feltétel, ott nem lett belőle karszt. Nos, ha erre a térképre nézünk, akkor azt látjuk, hogy legkevesebb 10%-a a szárazföldeknek karsztosodott terület. Körülbelül 10-14% között van azon karbonát területek kiterjedése és szulfát területek kiterjedése, ahol nem mészkőkarsztok vannak. Az nincs ezen a térképen rajta. Ha megnézzük a Föld feltárt és térképezett karsztjainak térképét, akkor azt látjuk, hogy a zömük az északi féltekén helyezkedik el, és pedig úgy, hogy vannak nagy összefüggő foltjai, és nagyon sok helyen szórtan is találunk karsztot. A pont méretnél kisebb karsztos területek ezen a világ térképen persze nem szerepelnek. Szóval a valóságban több van, mint amennyit itt látunk. De ha mégis megnézzük az északi féltekén a legnevezetesebb hatalmas karsztterületeket, azok a következők. Induljunk ki, kérem, Európából. Hát először is itt van az egyik legnagyobb karszt Európában, a klasszikusan kutatott magyarok által is, meg főleg osztrákok által is, később helybeli tudósok által, mint például a szerb Svíč, a jelenlegi szlovén tudósok, és korábbi szlovén tudósok, horvát tudósok, de mellettük sok magyar és német tudós által is feltárt dinári karsztok. Ugye 6000 méter vastagságban húzódik a hajdani Tétis-óceánból kiüllepedett mészkő és dolomit réteg az Adria partján. Fantasztikus szép tájakat alkotva, bizarr vattájakat, és kérem, annak idején, mivel egy államalakulat volt, a 18-19. Században magyaroknak is sok szerepük volt, hogy más nem mondjak ezek feltárásába. A déli vasút, ugye a hajdani monarchikus Magyarország által épített déli vasút átment hatalmas karszterteken, aki ma Rijekába, a hajdani Fiumébe utazik, az ugye gyönyörködhet a vonat két oldalán a bevágásokba, kibukkanó mészkőbe, meg a formákba. Hát kérem szépen, ennek a déli vasútnak az építése során rengeteg ismeretet nyertek a karsztokról, amit azelőtt nem tudtak, és így tovább. Na most a földközi tengert körbeveszik a karsztok, már soroltam, nem térek vissza rá. Legnagyobb közülük az Egyiptom és főleg Líbia területén levő óriási karszt, tessék csak nézni. De nagy karsztok vannak az Ural-hegység vidékén is, a Permben is, aztán a Valdáj-hátság környékén is, aztán Németországban is, a Jura-hegységben, a határon délen, Bajorországban, aztán még délebbre Franciaországban, az Alpokban, a Aix-en-Provence-i karsztok, ugye nagyon szépek, a Dauphiné-i karsztok, aztán a francia középhegység egy része karszt, aztán Spanyolország, és így tovább. Túllépve Európán hatalmas karsztzónák vannak Ázsiában. A világ legbizarabb karsztjainak egyike, és legnagyobb karsztjainak egyike a kínai közép- és főleg dél-kínai karszt, ami viszont lehúzódik Vietnámon, Laoszon, Tájföldön át, egészen a Maláj-félszigeten keresztül Szumátráig, Borneóig, hogy Borneó közepén a világ legcsodálatosabb, legnagyobb méretű barlangrendszere jelenhessék meg benne. De Kínában több mint 42 karsztály van, tehát bővelkednek. Na és a Fülöp-szigetek, aztán Új-Guinea és a többi területek, és hát Észak-Szibéria nagyrészt még föltáratlan, örök faggyal borított, tehát karsztosodás szempontjából ma nem túl aktív területek, a Léna mentén, tessék csak nézni, mik vannak, és hát északon is, Skandináviától az Eszkimó földig, ugye Kamcsatkáig húzódnak a karsztterületek, nem is mindenütt tudjuk még, hol vannak, de nagyok. Észak-Amerikában, ugyanígy az északi sávban vannak, Grönland jege alatt nem is mindenütt tudjuk, hogy hol van karszt, de van. a peremeken vannak csak térképek, aztán az Elsmírföld, a Baffenföld, ugye? Hát ezek a világ legkellemetlenebb éghajlatú területein, nagyrészt karsztok, kevéssé kifejlődött karszt, aztán Alaszka és a kanadai pajzs óriási karsztjai, köztük az említett hatalmas gipszkarszt zóna is, amit megtalálnak ott. Aztán az Egyesült Államok elszórt különböző nagy karszteletei, leghíresebb közöttük ugye a Kelet-Kentucky karszt, amely a világ legnagyobb barlangrendszerét foglalja magába, az Ohio folyótól keletre, aztán a Florida, hát az egész, majdnem egész éve karszt, ugye? És hát kérem, Kalifornia nagy része is, de elsősorban én mégis az új-mexikói karsztokat emelném ki, ugye azokat a területeket a fiúk, de talán a lányok közül is némelyek olvasták korábban Mike Károly könyveit, ugye a Winnetou-t, az Old Ebert, meg a hasonlókat. Na kérem, ezen a tájon zajlottak, mondhatom, hogy hát nem is rosszul írta le Mike Károly azt a tájat, a kalandkönyveiben, bár sose járt ott, csak leírások alapján. Én magam jártam a Kasbát kévben, a föld egyik talán legcsodálatosabb nagy barlangjában. Itt, na az új-mexikói, a Rio Pecos folyó menti karsztoktól, most délre menjünk, ott vannak a szubtrópusi karsztok, ott a hatalmas yucatáni, dél-mexikói karsztok, fantasztikusak. A bennük kialakul, ha úgy tetszik magyarul, szakadék dolinának nevezhetnénk, de ott cenóteknek nevezik azokat a hatalmas vízzel borított töbröket, amelyekből a városállamok is éltek annak idején. Én foglalkoztam egy pár napig a kutatásukkal, ezért szívügyemnek tekintem a megemlítésüket. Aztán a Guadalajara hegység karsztjai, aztán Kuba karsztjai, amelyek fantasztikusak, Kúp karsztok és Torony karsztok, egész végig a sziget, a Karibi sziget soron, és ezzel véget érnek is azok a nagy karsztok, amelyeket az északi féltekén találunk. Ha most megnézzük, és ezzel zárom mostani előadásom, hogy a déli féltekén mi a helyzet, azt látjuk, hogy ott is vannak karsztok, de nem területarányosan. Sokkal kevesebb karszt van a déli féltekén a telethez viszonyítva is, mint az északi. Mit gondolnak, mi ennek az oka? Nagyon egyszerű, a déli féltekének az ősföldje még sokáig egybe maradt, a Gondvána, akkor is egészen a Jura végéig, amikor az északi félteke már fölaprózódott a mai kontinensekre, sőt szigetcsoportokra, már pedig a karsztok mészkőanyaga hol rakódik? Hát mindig a tengerpartok, a shelfek területén, éppen ezért föltörténetileg a déli féltekén sokkal rövidebb idő állt rendelkezésre, hogy karsztok alakuljanak ki, mint az északi féltekén. Ezzel magyarázzuk a viszonylagos ritkaságukat, de hadd említsek meg egy párat közülük, kettőn jártam is. Brazíliában lehet látni nagyobb karsztfoltokat. Én az egyik teletén jártam, és mondhatom, hogy nagyon érdekes, de az Amazonas medencében még feltérképezetlen síkkarszteletek is vannak. Andokban is van itt-ott karszt, Dél-Afrikában is vannak karsztok, Kenyában is, és főleg Ausztráliában. Kérem szépen, Ausztráliában a világ legérdekesebb karsztjai közé tartozik a fátlan síkság karsztja. Tessék csak nézni! A Nullarbor Plain karsztja, sok más karszt is van, de ez az igazi, amely a pleisztocénben fejlődött ki. Mindenkinek ajánlom saját tapasztalat alapján, hogy oda is érdemes elmenni. Köszönöm a figyelmüket, és itt folytatom a következő órán. Viszontlátásra!
Eper. Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Zámbó László előadását közvetítettük az LTTTK-ról. Kőzetmorfológia. A karsztok. A felvétel 2004. február 27-én készült.